Lukács evangéliumából fogunk olvasni, az első részből a 45. verstől az 55. versig, majd a 67. verstől a 79. versig, így szól Isten igéje. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megváltóm előtt, mert rátekintett szolgáló leányára, megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. A 66. verstől pedig így szól. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent profétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben, és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy az ének, a vers, a zene az mindig is a te terved szerint része volt annak, ahogy mi tudunk téged tisztelni. Köszönjük neked, hogy a Szentírásban is láthatjuk, ahogy a téged szeretők hozzád fordultak a művészet eszközeivel. És köszönjük neked, hogy ezek által olyan csodálatos dolgokat jelentettél ki nekünk. Megmutattad nekünk az üdvösség útját, megmutattad nekünk, hogy lehet a lelkünk teljes, hogyan tudunk a Szentlélekben örömmel előtted állni, közösségben lenni, szeretetben lenni. Köszönjük, hogy ma is szólhat a te igéd, ma is mondhatunk neked verset, énekelhetünk neked, és ma is ugyanúgy meg tudod tölteni mindenki szívét örömmel és békességgel, aki hozzád fordul irgalomért. Köszönjük neked a megváltás üzenetét, a megváltás örömét és a megváltás megújító erejét, amely mindazoké lehet, akik hittel bíznak az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk ma téged, hogy mindenütt, ahol szól ma a te igéd, ne térjen vissza dolga végezetlenül, és kérünk azokért, akik ma nehézségben vannak, akik fájdalomban vannak, akik szenvednek, tudjanak nálad vigasztalást találni. Így kérünk téged, szóljon ma a te igéd hozzánk, a gyermekeinkhez, hogy megújulva tudjunk elmenni innen. Hozzád közelebb kerülvén, téged jobban megismervén, és megértve, hogy mit jelent téged követni és benned bízni. Így kérjünk ma, légy itt ma közöttünk, és légy azzal, aki szólja ma nekünk az igét. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.
Kedves testvérek, egy idő óta a Lukács evangéliumából olvassuk az evangélium üzenetét. A Lukács evangéliumáról tudjuk, hogy az úgynevezett szinoptikus, vagyis párhuzamos evangéliumok közé tartozik, de a Máté, a Márk és a Lukács, ahol bizonyos párhuzamosságok fedezhetők föl, vannak eltérések is. És ugye nekem azért nagyon kedves a Lukács, mert van benne sok olyan részlet, ami nincsen benne sem a többi szinoptikusban, sem a János evangéliumában. Ugye azzal kezdődik, hogy Lukács igyekezett utána járni a részleteknek, beszélt olyan emberekkel, akik Jézusnak személyes követői voltak, és sok olyan részlet előfordul benne, ami különlegessé teszi számomra Lukács evangéliumát. Ahogyan indul, ugye Zakariás és Erzsébet története, Keresztelő János születése itt van legrészletesebben elmondva, és itt van ez a két csodálatos imádság, amiről egy pár szót szeretnék szólni. Az elsőt szokták Magnifikátnak nevezni, ezt ha máshonnan nem sok zenei műből ismerhetjük ezt a nevet, ez a magasztalja lelkem az Urat kifejezés. Mielőtt az első imádságba, pontosabban a két imádságnak az összehasonlításába belekezdenénk, egy pár szót szeretnék szólni erről a bevezető versről, amit külön kértem, hogy olvassunk hozzá, 45. ami úgy szól, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Ne felejtsük el, hogy ugye itt Isten keze újra megmozdul, Isten új módon szól bele a történelembe, sőt, hát azt is tudjuk, hogy a legnagyobb módon. Tehát ez az idők teljessége, ami eljön. De akik akkor éltek, ezt nyilván nem érzékelték, nem sokat láttak belőle. És hát tudni lehet, hogy közel fél évszázada nem volt profétai szó. A Malakiás az utolsó proféta, aki pontosan azzal az üzenettel zárja az üzenetét, amire itt aztán Zakariás hivatkozik is az imádságában. Tehát igencsak sokat kellett várnia annak, aki hitt. És mit mond az ige? Hogy boldog, aki hitt. Miért? Mert beteljesedik, amit az Úr mondott neki. Tehát nem egyfajta szellemi bizonyosságról beszél, nem arról beszél, hogy az ilyen ember jobban meg tudja érteni a dolgokat, nem azt mondja, hogy magabiztosabb lesz, hanem egyszerűen annyit, hogy boldog lesz. Mert az Úr ígért neki valamit, és ez be fog teljesedni. Ez igaz közösségi szinten is, tehát Izraellel kapcsolatban, de nyilvánvalóan igaz egyéni szinten is. És itt szeretnék átérni egy picit arra, hogy ez a két imádság, amit felolvastunk, ez tartalmaz bizonyos párhuzamos vonásokat, és nem szeretnék mind a két imádságon részleteiben átmenni, inkább ezeket a közös vonásokat szeretném egy picit kiemelni. Mind a kettő Isten áldásával, magasztalásával kezdődik. Ugye Mária imádsága azzal, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, Zakariásé pedig azzal, hogy áldott az Úr, Izrael Isten. Ugye sokat szoktunk beszélni arról, hogy hogyan imádkozunk. Ez legalábbis emlékeztessen minket arra, hogy nem árt, hogyha az imádságunkat nem a kéréssel, még csak nem is föltétlenül a hálaadással, hanem a magasztalással kezdjük. Természetesen ez is alakulhat egy rutinná, ami lélektelen, de ez a két áldás, ez személyes volt, ez lélekből jött, ez szívméjéből jött. Miért? Mert mind a két embernek az életébe Isten nagyon-nagyon mélyen belenyúlt. Tehát ez egy nem rutin imádság, ez egy felszakadó imádság. Mind a két ember életében hatalmas dolog történt. Ugye Mária esetében a szeplőtelen fogantatás, Zakariás esetében egy angyali ígéret bekövetkezte, egy váratlan, már lemondott gyermeknek az eljövetele, megszületése. Az is érdekes, hogy ezt a hihetetlen személyes életet felforgató eseményt mind a ketten azonnal Isten népének az életébe ágyazzák bele. Nincs privát élet ebben az értelemben, nekik az örömük abban van, hogy Isten népe részeként velük egyénileg történt valami. És hangsúlyozom azt is, nagyon érdekes, hogy mind a két imádkozó nem egyszerűen Mózesre, nem egyszerűen Izraelre, hanem Ábrahámra hivatkozik vissza. Tehát itt Isten népének egy még hosszabb sora, még messzebb visszamenő láncszemére hivatkoznak, és Pál apostoltól tudjuk, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert mondjuk, ha Mózesig hivatkozik valaki vissza, vagy akár csak Izraelig, az is Isten népe, és majd szó is lesz róla, ez egy nagyon fontos vonal nekik is, de ez az Ábrahámra való visszahivatkozás, ebben egy kicsit benne van az is, hogy Ábrahám utódai. És tudjuk, hogy Ábrahám utódai között vannak testi utódok, és vannak szellemi utódok. A testi utódok mondjuk így Izrael, mint nép, a szellemi utódok pedig a gyülekezet. Tehát ez nagyon fontos, hogy ami velünk történik, különösen, ha ilyen jelentőségű dolog, mert azért itt üsztörténeti léptékű dolgok történtek, különösen Mária életében, de Zakariás életében is. Akkor a saját sorsunkat Isten népe, és hangsúlyozom, Isten népe életébe beágyazva lássuk. Ez több, mint a nemzet. Na most a következő olyan vonás, amiről egy pár szót szeretnék szólni, ami mind a két imádságban nagyon hangsúlyosan előjön, hogy Isten a szabadító. Tudjuk, hogy az üdvösség, mint szó, az tulajdonképpen az eredetiben szabadulást jelent. Na most ez csak olyan ember számára örömüzenet, evangélium, jó hír, aki úgy érzi, hogy szabadulnia kell. Majdnem mindannyiunk életében előfordulnak szorosságok, amelyek egymásra épülnek, félünk emberektől, félünk körülményektől, félünk betegségtől, megnyomorítva érezzük magunkat ezektől, és szabadulásra vágyunk. És ez a szabadulás iránti vágy, ez természetesen megvan bennünk, és hát tudjuk azt, hogy Izrael akkor már réges-régen, ugye a királyság elvesztése, babiloni fogság óta idegen népeknek az uralma alatt élt, ami hát minden volt, csak nem kellemes, elnyomva érezték magukat. A szegények, erről is majd egy pár szót szeretnék ejteni, ugyancsak elnyomva érezhették magukat, mert őket nem csak a idegen hatalom zsákmányolta ki, és nyomta el, és tette tönkre, hanem a saját tiszteletre méltó uraik is. Tehát ők is bajban voltak. Az a rengeteg beteg ember, a bénák, sánták, vakok, süketek, akiket Jézus Krisztus meggyógyított, ugyancsak úgy érezték, hogy ők szabadulásra szorulnak. De a legfontosabb, mert ezek mind külső dolgok, fontosak, ezekből mind megszabadulhatunk. Tudjuk azt, hogy sok ember gyógyult meg fizikailag Krisztus beavatkozására, de nem biztos, hogy a lelkük megszabadult. A legdöntőbb, hogy valaki ezt a... És ugye amikor az Úr Jézus felsorolja az Ézsaiás könyvben, és a szegényeknek evangélium hirdettetik, akkor ebben benne van az a szabadulás, amit ő igazából hirdetett, a bűntől való szabadulás. A sátántól, az örök haláltól való szabadulás. És aki ezt nem érzi, tehát aki nem érzi azt, hogy az ő saját bűneinek a rabságában él, aki csak a másokban levő gonosztól fél, az nagyon sokat kaphat Istentől, de lényegében ugyanott van, mint előtte. Mert akárhova megyünk, akárhova menekülünk, legyen az külföld, legyen az más állás, bármi, a gonoszt magunkkal visszük. Nem lehet elzárkózással, nem lehet a határainkon kívül tartani a gonoszt. A gonosz bennünk van. A gonosz nem kívülről jön. És amíg valaki ezt a lényeget nem érti meg az üzenetből, hogy Isten szabadító, de először ettől akar megszabadítani. Minden más csak ennek a következménye. Ugye szeretnék megint egy pár gondolatot idézni ezekből az imádságokból. Mária mondja, hogy az örvend ez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Aztán olvassuk, hogy felemelte az üdvösség szarvát nekünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazok kezéből, akik minket gyűlölnek. És ugye ez már az Zakariás imádságában az esküvésről, amelyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nekünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki. És itt azért egy pár szót kell szólni az Ábrahámra való hivatkozáson túl Izraelről. Ugye mi nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy ugye volt Istennek egy földi népe, szféra lett állítva, és ugye mi vagyunk az igaziak. És ha az ember előveszi a római levél 14. részét, ott bizony nagyon részletesen elmondja Pál, talán az egész új szövetségből az egyik legrészletesebb leírás ezzel kapcsolatban, hogy mi egy beoltott ág vagyunk Izrael törzsén. És kétségtelen tény, hogy számban lehet, sőt biztos, hogy az összes gyülekezet tagjai, az újjászületett pogányok, illetve a pogányok és zsidók közül újjászületett emberek száma sokszorosan meghaladhatja Izrael számát, mégis mi vagyunk beoltva Izrael fájába. És azt is tudni lehet nagyon sok helyről a Szentírásból, hogy abban az üdvkorszakban, amiben mi élünk, az abszolút kegyelem korszakában, mi vagyunk, hogy úgy mondjam, Isten szeme előtt a központban, Izrael félre van állítva, de ennek az időszaknak vége lesz. És független attól, hogy ki mit gondol az elragadtatásról, hisszük, hogy lesz egy idő, amikor Isten a gyülekezetet és a Szent Szellem itt lakásának azt a módját, ahogyan most bennünk, akik a Szent Szellem, be fogja fejezni, és még az ő második eljövetele előtt. Hogy aztán most abban nem menjünk bele a részleteibe, hogy ez pontosan mikor történik, mert ezt nem lehet igazán pontosan tudni. De utána, vagy a jelenések könyvének a nagy része erről az állapotról ír, Izrael maradéka, a hívő nép, akikhez újra fognak pogányok csatlakozni, de már más alapon, nem azon az alapon, mint mi, ezekre fog visszatérni Istennek a tevékenysége, ők lesznek a központban. És bizony, őket is gyűlölni fogják, mint akkor a pogány népek írtani fogják, ott össze fog valószínűleg keveredni az Istent még ószövetségi módon imádó zsidóknak az üldözése, azoknak az üldözésével, akik akkor Krisztus képviselői lesznek a Földön, és ez nem a gyülekezet lesz. Tehát jó, hogyha ezeket az ígéreteket, amiket Isten Izraellel kapcsolatban tesz, hogy megmenti, megszabadítja őket, és erős kézzel melléjük áll, ezt a világ minden antiszemitája megjegyzi magának. Mert az nem lesz egy szép dolog. Se az, amit ők csinálnak a zsidókkal, se az, amit Isten utána csinál velük. Aztán még egy közös gondolat van a két imádságban, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Ezt pedig úgy lehet összefoglalni, hogy Isten a felfúvalkodottak megalázója. Ugye az egyik imádságban azt olvassuk, hogy hatalmas dolgokat cselekedék karjának ereje által, elszévezti az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat dönt el a trónjukról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Tudjuk, és hisszük, hogy a világi hatalmat Isten adta. Ez így is van. Amelynek feladata a gonoszság visszaszorítása, és nem pedig létrehozása lenne. Ugyanakkor viszont, ugye tudjuk azt is Izrael életében, hogy a hatalmakat, a világi hatalmat, a fizikai hatalmat sokszor Izrael megbüntetésére használta föl Isten. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezek a hatalmak, ezeket szeretik maguknak tulajdonítani. Isten használja őket jutalmazásra, Isten használja őket büntetésre. De abban a percben, hogy ők ezt maguknak tulajdonítják, olvassuk el Dániel könyvét, vagy akár sok minden mást a Szentírásból, akkor tulajdonképpen eljátsszák azt a feladatot. Maguk félrekezelik azt a módot, ahogyan Isten velük bánik, és akkor ugye azt mondja, hogy nem emlékszem pontosan, azt hiszem Jeremiásnál van, hogy a fejsze azzal szemben kérkedhet-e, aki felemeli. Eszközök, nem többek. Nem önálló hatalmuk van. Istentől kapott hatalmuk van. És Istennek, ha tetszik, ha nem tetszik, szokása, ha egy kicsit rossz májú szeretnék lenni, kedvelése az, hogy ezeket a felfúvalkodott hólyagokat időnként kipukkasztja. Tehát nem árt, aki hatalmat kap, ami Istentől jön, ha azt úgy kezeli, hogy tudomásul veszi, hogy felette is van hatalom, és nem ő az, aki fontos, hanem az, aki vele és rajta keresztül cselekszik. A következő dolog, amiről egy pár szót mondani szeretnék, az Mária. Protestáns templomokban viszonylag ritkán hallani Máriával kapcsolatos szolgálatokat, pedig érdekes. Érdekes megnézni, hogy miket mond a Szentírás Máriával kapcsolatban. Hát először is szögezzük le, hogy azt az istennőszerű képződményt, amit a katolikus egyház és az ortodox egyház csinált belőle, azt nem látjuk. Mert ugye a dogma fejlődés elég hamar elment abba az irányba, hogy Máriából egy ilyen kvázi társ megváltót csinált, egészen odáig, hogy ugye az első Vatikán és Inat idején a szeplőtelen fogantatás dogmája, tehát nem Krisztus szeplőtelen fogantatása, hanem már Máriának a szeplőtelen fogantatása. Erre azért majd egy picit még visszatérek, lett kimondva a katolikus egyházban, és ez botránykő volt még olyan helyeken is, ahol egyébként Máriát tisztelik. Tehát ilyet nem látunk. Ha valaki arra hivatkoznék, mint ahogy a katolikus egyházban általában szoktak is, hogy ott van a napba öltözött asszonynak a képe a Jelenések könyvének a végén, az hát legalábbis erősen kérdéses, hogy Máriáról van-e szó. Sokkal inkább, most ebbe nem szeretnék belemenni, de sokkal inkább a nagyparázna ellenképe, tehát Isten igaz ügyének egy szimbolikus ábrázolása, nem valószínű, hogy itt Máriáról van szó. Tehát mit látunk Máriával kapcsolatban a Szentírásban? Látjuk ezt az indulást, ezt a fantasztikus, csodálatos indulást, és képzeljük el, ott van József jegyeseként, megkapja ezt a hihetetlen ígéretet egy angyaltól. És hát nyilván érzi, hogy a folyamat megindult benne, gyermeket vár. Arról semmit nem mond az ige, hogy József ezt hogy tudta meg. Hogy Mária azonnal szólt-e Józsefnek, vagy amikor kiderült, mert ugye van egy ilyen utalás hiszem Mátéban, hogy akiről kitűnt, hogy áldott állapotban van. Tehát még az se biztos, hogy Mária ezt rögtön elmondta Józsefnek. És akkor merült ugye föl az a, hogy most elbocsássa, ne bocsássa, és akkor ugye neki is egy angyal jelenik meg, aki felhívja a figyelmet rá, hogy ez bizony Istentől van. És ne féljen elvenni Máriát. De tudjuk azt, hogy ez mivel járt akkor? Hát a teljes élete, ha őt elbocsátják azzal, hogy ő gyermeket vár, és nem tudja bizonyítani, hogy nem egy másik férfitől várja, akkor őt megölhetik, de legalábbis egzisztenciálisan vége van. És mégis, ugye, és nem véletlenül hivatkozik itt az ő alázatos, vagy más fordítások szerint megalázott állapotjára, emberi szemszögből. Ugyanakkor viszont azt is mondja, hogy ezentúl minden nemzedék boldognak fog mondani engem. Mert ugye az, ami benne megindult, a gyermek, akit vár, az Istentől van. Ha a továbbiakban megyünk, ugye tudjuk azt is a többek között éppen a Lukács evangéliumából, hogy azokat a jóslatokat, amiket a születendő vagy megszületett gyermekek kapcsolatban kap, a szívébe fogadja és forgatja. Tehát ő benne ezek a dolgok élnek, tehát nem egyszerűen csak egy esemény, hanem hát foglalkoztatja Jézus Krisztus. Ugye neveli, ugye ott van a 12 éves Jézus a templomban, akivel találkozunk, az érte érzett aggodalom, nyilván gondoskodott róla minden tekintetben. Nem egészen érti Jézust már akkor sem, mert ugye Jézus visszakérdez, hogy nem tudjátok, hogy az anyatám dolgaival kell foglalkozni, miért kerestetek engem? És hát ugye később is látjuk azt, a kánai mennyegző, ami megint csak egy korai esemény, ott látjuk, hogy teljes alázattal áll Jézus Krisztushoz, és az a rövid imádság, amivel Halesby szerint ez egy imádság, amikor azt mondja Jézusnak, hogy nincs boruk. Annyit tesz, hogy Jézus elé tárja a helyi problémát, és teljes alázattal fogadja azt a egyébként viszonylag durvának tűnő visszautasítást, amit a régi fordítás úgy mondta, hogy miközben hozzád, asszony, nem jött még el az én időm. És erre egy szót nem szól, csak azt mondja a szolgáknak, hogy tegyétek, amit mond. Aztán a még későbbi időpontban látunk olyan eseményeket, amikor úgy tűnik, hogy Jézus családja egy kicsit megbojdult, amikor mennek, hogy lefogják, mert magánkívül van. Amikor Jézus nem engedi őket oda magához, és azt mondja, hogy az én anyám és az én testvéreim ti vagytok, akik hallják Istennek a szavát, és engedelmeskedtek neki. Ott valami megbicsaklik. De aztán, amikor eljön a passió ideje, tehát amikor Jézus Krisztust megfeszítik, akkor már ismét a fájdalmas anyát látjuk ott a kereszt előtt, akit Jézus Jánosra bíz. És aztán még egyszer találkozunk vele, gyakorlatilag a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben, akkor kitűnik, hogy a tanítványok között van. Ennyi. Se Mária mennybe menetele, se egyéb dolog, tehát semmi ilyesmit nem látunk a Szentírásból. Na, tehát ha pusztán magát a Szentírást nézzük, akkor annak a dogmafejlődési iránynak, ami végbe ment, igazából szentírási alapja nincsen. De mégis nyilvánvaló, hogy ez a nő, ez a Isten alázatos szolgája, ez azért csak egy különleges valaki lehetett. Nyilván Isten nem akárkire bízza rá az ő fiának a földi megszülését. És ez a kevés, amit látunk belőle, ez arra utal, hogy ő egy Istennek teljesen alávetett, Isten történelmébe beágyazott, engedelmes nő volt. És ez nem kevés. Hányan mondhatják el ezt magukról? Akár nők, akár férfiak. És azért azon érdemes elgondolkozni, most nem akarok itt túlságosan messzire menni, de a fogantatás. Ugye, mert volt, akik azt mondták, hogy hát a természetben is előfordul, hogy egy petesejt elkezd osztódni. Ritkán vannak, most elnézést, állatfajták, ahol ez megy, de itt anyagi teremtés kellett, hogy történjen, ugyanis ebből férfi nem születhet. A nők két X kromoszómával rendelkeznek, a férfiak meg egy X és egy Y kromoszómával. Tehát nem tudom, hogy ment végbe, de ott anyagi teremtés volt, amit Isten ott helyben hozott létre. Nem tudom a részleteket, hogy egész petesejtet. Nem is érdekes, csak megjegyzem is. Van egy másik, ami a biológiánál sokkal fontosabb, az pedig az, hogy úgy tűnik, hogy az eredendő bűn férfiágon öröklődik. Gondoljunk bele. Vagy ugye az a feltételezés van, amit a katolikus egyház mond, hogy már Mária fogantatásakor is valami isteni beavatkozás történt, vagy pedig a bűnt mi férfiak adjuk tovább. Na most ezt megint nem biológiailag értem, de sokan szoktak arra hivatkozni, hogy már az Édenkertben, amikor a probléma megtörtént, hát Éva evett az almából, nem? És kin kérte számon Isten? Ádáma. Tehát a férfi felelős, és úgy látszik, hogy az átöröklés szempontjából is mi férfiak adjuk tovább a bűnt. Ami nem azt jelenti, és tehát nem azt jelenti, hogy a nő közelebb áll Istenhez, vagy a nő tisztább, vagy egyéb, tehát szó nincs erről, sőt, a nő azért van meggyőződésem szerint a Bibliában alárendelve a férfinak, mert a sötét szellemi világra fele nyitottabb, mint a férfi. Így általánosságban, nem egyénenként, de mint nem. Megint nem szeretnék belemenni, csak felhívtam a figyelmet erre a tényre, hogy Mária megszülhetett egy eredendő bűn nélkül levő valakit. Igaz, ehhez az apának, Istennek kellett lennie. És aztán már csak röviden szeretnék egy pár dolgot mondani Zakariásról és Erzsébetről, akiről azt mondja az ige, hogy mind a ketten igazak voltak Isten előtt, sőt, tovább megy, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Ez egy érdekes dolog, mert mi, akik Pál apostolnak az ige hirdetéséhez vagyunk szokva, mi az ilyeneket így lesöpörjük magunkról. Ilyen nincs. Ugye? Nincs igaz embered se. Nem olvastad a Róma 13-at? Vagy a 3-at? Nem olvasták. Lukács se olvasta. Pedig Lukács olvashatta volna, mert ő tanítványa volt Pálnak. Miről van itt szó? Meggyőződésem szerint arról van szó, hogy ez a két ember, különösen Jézus Krisztus mennybe menetele előtt, egy másik üsszáztartásban élt. És annak a szónak a jelentése, hogy igaz, az egy kicsit más különböző embercsoportok esetében. Tehát amikor mi a mai üsztörténeti fogalmakat visszavetítjük olyan emberekre, olyan korszakokra, vagy olyan népekre például, akik nem is hallottak soha Jézus Krisztusról, akkor hát legalábbis veszedelmes dolgokat csinálunk. Az Ószövetségben, mit jelent az, hogy fedhetetlenül jártak benne? Nyilván nem azt jelenti, hogy mindent megtettek, amit a törvény követelt. De abban az üdvrendben jártak, és mit csinált Isten? Ugye, Isten kihirdette a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat bekerült a ládába, a szövetségládába. És a szövetségláda tetejére rákerült a kegyelem királyi trónusa. Ezt úgy hívták azt a valamit, ami ott a kerubokkal. Tehát tulajdonképpen elzárta a törvényt, hogy a törvény ne pusztítsa el a népet. Mert hogyha azt úgy kérte volna számon Isten, ahogyan azt lehetett volna, akkor nem maradt volna meg senki Izraelből. Tehát az izraeli ember, a zsidók akkor jártak-e helyesen, hogyha természetesen követni akarták, mert az Ószövetségben sehol nem olvassuk azt, egyetlen profétánál nem olvassuk azt, hogy ne kövessétek a törvényt. Sőt, minden profétai előrejelzés a boldog időkről, a béke királyságról azt mondja, hogy akkor fog igazán megvalósulni a törvény, beleértve az áldozatokat is, olvassuk a Ezékiel könyvének a végét, ami ugyan valószínűleg inkább az 1000 éves birodalomra vonatkozik, nem az új ég, új földre. Tehát ott Isten nem lebeszél a törvényről, hanem azt mondja, hogy annak feltételei vannak, azt a szívébe kell írni. Tehát a technikai részleteket az akkori zsidó ember nem tudhatta, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Neki annyi volt a dolga, hogy próbálja követni Istennek az előírásait, és ha rájön, hogy nem megy, akkor alkalmazza azokat a jóvátételi áldozatokat, amiket Isten a törvényben előírt. Tehát ez a bizonyságtétel, amit Isten maga tesz erről a két emberről, hogy fedhetetlenül jártak, ez azt jelenti, hogy nem voltak fedhetők, mert bemutatták az áldozatot. Tehát előre hittek a Messiásban, elvégezték mindazt, amit Isten rájuk bízott. Az egy másik kérdés, hogy ha valaki már úgy zsidó, hogy már hallhatta a pár evangéliumot és azt elutasítja, annak nyilvánvalóan más a megítélése, bár én azt mondom, éppen a Róma 11-re való hivatkozással, hogy Isten és Izrael viszonya egy titok. Nem a mi dolgunk ebbe belemászkálni. Nem a mi dolgunk kényszeríteni egy zsidót a megtérésre. Ez Isten és Izrael magánügye. Viszont nyilvánvalóan hirdetni kell feléjük a páli evangéliumot, mert lehet, hogy azok közül egyesek részei lesznek az eklézsiának, akkor már nem Izrael. És Jánosnak mi volt a feladata? Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsd, és az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatjába. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy te beavatkozol a világ eseményeibe. Köszönöm, hogy te csodálatos ígéreteket adsz, és boldog, aki hisz, mert bekövetkezik mindaz, amit te ígértél neki. Sokszor nem akkor, és nem úgy, ahogy mi elképzeljük, de bekövetkezik, és boldogok lehetünk. Köszönöm, Uram, hogy te a szabadítás Istene vagy. Köszönöm, hogy elsősorban a saját gonoszságunktól akarsz minket megszabadítani, mert minden más nem segít rajtunk, hogyha a saját gonoszságunk bennünk marad. Uram, köszönöm, hogy te meghaltál, megváltottál minket, újjászülettél, és minket is újjászülettél. Kérünk, hogy áld meg jövő héten az egész gyülekezet nyaralását, áld meg az ottani szolgálatokat, és add, hogy a mi lábaink rátaláljanak a békesség útjára. Amen.